Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tarjányi Béla biblikus tanárral Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
Először elmentünk a piaristákhoz, bekérezkedtünk Óbudára, a szaléziakhoz. Sikerült egyik munkatársnak venni egy lakást, egy ideig az volt az iroda, és végül addig sikerült, az elején még támogatást kapnunk külföldről, sikerült megvennünk Terész körúton egy kisebb lakást, másfél szoba. 2 évig itt voltunk, persze a szűknek bizonyult volt, hogy az előadásokon ablakba is ültek, és azután rábeszéltük a szomszédot, hogy amikor ő az államtól megvette Bagóért, akkor a 10-szeresért mi megvettük tőle.
Hogy önkormányzati igen. Lakás volt nyilván.
Igen, úgyhogy így a társulatnak saját tulajdona van, 110 négyzetméter előadó teremmel. Ez nagyon fontos volt, hogy van egy helyünk, és nem kell ide-oda csángálnunk. Az első nagyobb akciónk az volt, amikor a Békés Dalos Szentírást, Visszövetséget itthon kiadtuk. Ez egy csodálatos érték volt a kommunizmus idejében, de csak titokban lehetett ketesével belopkodni az országba. 56-ban hoztak be több száz ezret belőle, de aztán az is kevés lett, utána megint nem lehetett. Na, amikor ez változás megtörtént, akkor kiadhatjuk itthon, és persze a kinti fordítók nyilván hozzájárultak, és akkor összefogtunk. 200 ezer példányt rendeltünk, amit eladtunk darabonként 70-ért előre, akkora volt az éjség. Voltak plébániák, hogy ezret megvettek előre. Mi meg 60-ért kaptuk a nyomdától, és akkor ez volt az első ilyen segítség a társulatnak, hogy 70 ezerből megmaradt 10 forintunk.
Maradt egy kis bevétel. Kedves atya, lehet, hogy egy kicsit megbolygatom itt az időrendet, amikor a Bibliáról beszélünk, általában a Károli Bibliáról, vagy Károlyi Bibliáról, és a Káldi féle Bibliáról esik szó. Az idén ünnepeljük a reformáció születésének 500. évfordulóját, picit több szó esik talán a Károlyi Bibliáról. A Káldi Bibliáról beszéljünk.
A népnyelvű biblia fordítások megjelenését a protestantizmus szorgalmazta alapvetően. Így történt ez Németországban, Luther Angliában és Magyarországon is. Megszületett 1590-ben jelent meg a Károlyi Biblia. Ez az időszak volt az ellenreformáció időszaka, és ugye a katolikusként megmaradt közösségek számára ez óriási kihívás volt, hogy népnyelven. Ugye addig is megvoltak a magyar fordítások, azon kevés szentírási részletnek a fordításai, amiket felolvastak latinul, aztán magyarul a Szentmisében. De teljes Biblia ilyeténképpen ugyan katolikus is részletekben, például a Jordánszki kódex születtek meg, de teljes Biblia, amit sokan megvehettek, az nem volt. No és volt egy Arató nevű jezsuita, aki feltehetőleg már lefordította az egész Bibliát, de elveszett az egész. Mivel ez a kézirat nincs meg, sokan azt gyanítják, hogy a másik jezsuita Káldinak a kezébe lehetett ez. Ez egy lehetséges dolog, hogy a Káldi jezsuita páternek a teljes biblia fordításában rejtőzik még egy korábbi kísérlet. 1620-ban azután megjelenhetett. Ez persze csak pár százas példány az akkori körülmények között, mert egy Bibliának az ára akkori viszonyok között azért több tején ára volt. Elsősorban csak a püspökségek, szerzetes rendek bírták ezt beszerezni, de minden esetre a katolikus egyház válaszolt ezzel a kihívásra, ettől kezdve ebből vették a felolvasandó részeket. Katolikus egyházban A különbség az volt, hogy a katolikusok később kezdték szorgalmazni, jóval később azt, hogy mindenki olvassa a Szentírást otthon és családban, és legyen Biblia. Ez a protestánsoknál általánossá vált, mert éppen a protestantizmus mutatta meg, hogy a Biblia egyéni vagy önkéntes olvasása és magyarázata az másfelé is tud vinni bennünket. A katolikus egyház annak idején, az elmúlt századok során nem szorgalmazta azt, hogy mindenki olvassa. Parasztember előveszi, talál benne szép dolgokat, de talál benne érthetetlen dolgokat, meg elkezdi rajta a fejét törni a maga felkészületlen gondolkodásával. Eljuthat oda, mint ahogy a tanult teológusok is eljutottak más irányba, mondván, hogy csak a Biblia és semmi, amit eddig az egyház tanított 1500 éven keresztül, az semmi, az nulla. A Bibliát mindig úgy kell olvasni, hogy az egyház tanítását, irányvonalát ismerjük. Annak fényében nézzük a Szentírást, és nem önmagában.
Az értelmezésre gondolgom tanár.
Az értelmezés során mindig ott van egy hitérzék az emberben, hogy ezt én nem így tanultam, a szüleim nem így mondták, a pap bácsi okosan kifejtette. Hát ebben a században ébredt fel valójában a katolikus egyházban, és az az igény, hogy mindenki kezébe legyen Szentírás. Például a Békés Dal a Szentírást lopták befelé, és kincsként őrizték fiatalok, egyetemisták, akinek sikerült beszerezni. Szerencsére volt egy cím, ahova írhattak, névtelenül, ismeretlenül, és 2 hét múlva megjött 2 darab Szentírást. Ilyen is volt. Ezek kincsként őrizték ezeket a példányokat, mert már megszületett az igény az embereiben, hogy akkor nézzük meg. Miközben hallgatom az egyház tanítását, én magam is előveszem és olvasom. Tehát a Káldi Biblia megjelent, és rengeteg újabb kiadása volt az évszázadok folyamán. Nem is tudnám megmondani, 50-60 újabb kiadása. Egy részét 45 után is kinyomtatták igazán gyatra papírra, de attól kezdve el lett felejtve, én, mint teológus, nekem magyar szentírásom honnan volt. Úgyhogy a bátyám antikvárba szerzett egy 5 kötetes Káldit.
Így ez volt. Az 1922-ben kiadott Káldi igen, Biblia
igen,
volt.
Igen. A Biblia társulatunk megszületett, nekem az első dolgom volt, hogy a Békés Dalos. Következő vágyam az, hogy saját kiadású szentírás. Nem is a Békés Dalosra kaptam én rá, hanem arra, hogy a protestánsoknak volt zsebméretű bibliája.
Ami kéznél lehet mindig.
Katolikusoknak meg 73 óta volt már teljes fordításuk, de azt nagy szatyorba, táskába kellett cipelni. Katolikus biblia is legyen ilyen kicsi. Kértem a kiadót, hogy engedélyezzen egy ilyen kiadást, persze nem engedték. Mit lehet tenni? Hát kérem, van nekünk Káldin. Igaz, hogy tele van valavalával a legutolsó kiadás, de hát miből áll azt átírni?
Itt jött a nyelvújítás a Biblia szövegében.
2 levelező tagozatos hallgató, Puskás Mária és testvére Ilona, begépelték az egészet, az teljes 5 kötetet, azután 12 biblikusok, tanárok hozzájöttek, hozzáfogtak nyelvi megújításhoz, átíráshoz, a püspöki kar engedélye kell hozzá, a püspöki kar meg sokan úgy, hogy mit az a régi, hát van új fordításunk, minek az a régi, erdélyi püspök atya, mondtam, hogy hát adunk nektek zsebibliát, ilyet akartok, azt a régit. Na, közben volt egy csodálatos ötlet, nevezetesen a mostani egri püspök érsekatya, püspökira a titkára volt, én ott a gondommal ott beszéltem neki. Most született meg a latin vulgátának a zsinat után a teljesen felújított, abszolút tudományos, javított változata.
Ez a második vatikáni zsinatra gondol.
Úgy hívják, hogy Neo Vulgata, új Vulgata.
Akartam is kérdezni, hogy nyilván a szöveggel történt változás, itt jön ugye a vulgáta és a neovulgáta közötti különbség. Mit is rejt ez a két szó?
Vulgáta azt jelenti, hogy népszerű, népkörében elterjedt. Vulgus a nép, vulgáta a népszerű, a neovulgáta pedig a új vulgáta. Ő azt javasolta, hogy tessék ahhoz oda igazítani a szöveget. Az eredeti kádja vulgáta alapján készült, azóta eszközöl tudományos változtatásokat, pontosításokat, kövesse a ti kiadástok. Így már a dolog átment, társulatunk megkapta a kiadás engedélyt a püspöki karttól, és kiadtuk mindjárt 24 ezer példányban egy zsebméret, meg egy még kisebb méret.
Milyen volt a fogadtatása?
Először maga a kiadvány, akkor alakult át itt minden nyomda, és úgy szállították le 24 ezer példányt, hogy minden harmadik hibás volt. Egy egész nyáron a hallgatóim lapozták lapról lapra, viszont végtelen boldog volt mindenki, nagyon boldog volt, mert erre vártak. Hát ezt be lehet tenni a zsebbe, táskában, nem sok helyet foglal. És bevallom töredelmesen, hazabeszélek, szép fordítás, jó fordítás, ízes fordítás.
Modern nyelvezettel már.
Most már a modern nyelvtan szerint azóta 200-250 ezer elment belőle.
Ami egészen különleges volt számomra, hogy rovás írásos bibliát is megjelentettek, illetve nagyon fontos állomás volt a cigány biblia, egész pontosan a lovári nyelvű biblia.
Ez azért kapcsolódik az én nyelvi érdeklődésemhez is természetesen. Itt akkor röviden felsorolnám előbb, hogy miket tartok nagyon hasznos dolgoknak. Mindjárt az elején kiadtunk egy úgynevezett szövegmutató szótárt az Új Szövetséghez, konkordanciát, amit Opálény Mihály atya 10 éven át cetlizve készített. Fantasztikus, máig kapkodják, viszik, használják.
Akarom mondani, ez legendás név.
Igen. Igen. Arra jó ez a könyv, hogyha egy szóra emlékszem egy mondatból, akkor fellapozom, kikeresem, és megtalálom, hogy hol található a Bibliában ez a konkordancia. Következő lépés volt a cigány biblia. Egy fiatal ember, bajszos, kicsit sötétebb arcú, bevágódott hozzánk, és bemutatkozott, mondván, hát biblia társad, ő úgy gondolta, hogy lefordítja teljes szentírást lovári nyelvre. Mondom, jó. Hát nagyon örülök. Ilyen ám, akkor egyezünk meg, hogy próbaként két evangéliumot fordítsa le hozzá el, és akkor meglátom, hogy érdemes folytatni. De hát azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ő ebből él, mert most más munkája nincs, tehát akkor most kellene, hogy ezért valamit kapjon. Csuklottam egyet, megfelelő összeget odaadtam neki. Munkatársaim mosolyogtak azt, hogy nem látott többet se a fickot, se a pénzedet. Megbeszélt időben, hozta. Én úgy nyelvészként már kacérkodtam a cigány nyelvvel, és nézegettem. Egy kikötésem volt, hogy minél kevesebb magyar szó használja helyette nemzetközi megfelelőt. Családszavuk nincs. Nincs családszavuk. Úgy mondják, hogy családó. Ó, mi a családó? Ne. Akkor legyen família. Gyümölcs nincs. Elvont fogalmaik nincsenek. Gyümölcs nincs. Alma körte van. Gyümölcs az nincs. Legyen fruktó. Az illető szépen megcsinálta, és jónak láttam, hogy folytatódott az Új Szövetséggel. Amikor az egész Új Szövetséget talán 2 év alatt befejeztem, akkor azt kiadtuk. Méghozzá úgy, hogy egyik oldal magyar, másik oldal ugyanaz lovári nyelven. Két nyelvű Új Szövetség, püspöki kar, ezt jó néven vette, kaptunk is erre támogatást, nevezetesen mindjárt megvettek belőle 1000 példányt, és azt szétosztották az országban. Ez segítség volt. Folytatta, mert akarta, én is akartam, még 3-4 évig folytatta, teljes Ószövetség. kiadtuk az egész Bibliát csak lovári nyelven. Ez máig kapható. Érdekes, hogy amint ezt várhattuk is, elsősorban olyanok, akik roma fiatalokat, gyerekeket tanítanak iskolában, azok szorgalmazzák, és nagyon örülnek neki.
2014-ben megkapta a Seiber Sándor díjat, amely azoknak a magyar állampolgároknak, illetve határon túlélő magyaroknak adható, akik kiemelkedőt alkottak a hebraisztika, judaisztika, zsidóvallás, művelődéstörténet és oktatás, valamint a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításának területén. Hogy fogadta ezt a díjat?
Nagy megtiszteltetés volt számomra, főleg az, ahogyan ezt értékelték az én egész munkásságomat, mint ószövetség tanár egyrészt, amit hát elismernek az én ószövetségi tanári munkásságomat. A héber nyelv népszerűsítése olyan formában is, hogy készítettem egy rövid héber nyelvtant, ami rövidsége miatt alapvetően egyedülálló, és hát katolikus részről ilyen még nem volt. Áldott emlékű Seiber Sándorral mondhatom, jó viszonyban voltam. Tőle kértem haftórákat a hallgatóimnak, hogy azon gyakoroljuk a hébert. Jó viszonyban voltam mindenkor, bár nem rendszeres volt a kapcsolat, de méltattak arra, hogy ezeket figyelembe vegyék, és megkapjam ezt az elismerést.
Kedves atya, mennyire lehet zsinórmérték a Biblia? Mit üzenne a fiataloknak?
Egy szóval, mondattal is lehet válaszolni. Idézettel, nem máshonnan, mint Szent István intelmeiből. Csak a szeretet teheti az embert boldog. Ezt mondja Szent István a Imre fiának. Ezt mondja az egész Biblia. Nem mindegy, hogy milyen persze az a szeretet, mert a szeretet tud lenni nagyon önző, tud lenni sokféle. Azt a fajta szeretetet, azt az önzetlen szeretetet, amit a Bibliából tanulunk Jézustól, azt érdemes a mai fiatalságnak is követni, főleg ebben a világban.
Atya, arra kérem, olvassa föl azt a szentírási idézetet, amelyet elhozott, és kérem, ossza meg gondolatait, miért erre esett a választása önnek, aki szentírástudós, biblikus tanár.
A szöveg, amit felolvasok, Jézusnak egyik mondása, és János evangéliumának 13. fejezetében, 36. versben található, és így szól: arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretitek egymást. Ebben is, mint oly sok másik jézusi mondásban, az egész teljesség benne foglaltatik, amit Jézus képviselt és tanított, hátrahagyott nekünk, és amely útra hívott minket. Persze, a szeretet sokféle lehet. Van köteles szeretet, amikor másik embert ki kell menteni a vízből. Van önző szeretet, amikor azért szeretek, mert szeretetre szorulok, és szeretetet akarok kapni, azért lekenyerezem a másik embert. Van önzetlen szeretet, amikor egyszerűen szeretem a másikat, és nincs vele célom. És van áldozatos szeretet, amikor a másikért áldozatot is vállalok. Mindezeket Jézus mutatta meg, és erre hívott bennünket. Jézus miért szerette az embereket? Szerette, mert szerette az Atya Istent. És az emberek az Atya Isten teremtményei. Ha nagyon szereti az Atyát, azokat is szereti, akiket ő teremtett. És miért szerette az embereket? Mert testvérei lettünk azáltal, hogy ő megtestesül. És a testvért az igazi ember igazán szereti, szívből szereti, együtt érez, segíteni akarja, föl akarja emelni. Ilyen szeretetre hív bennünket is Jézus, hiszen a másik ember is ugyanolyan értékes teremtménye Istennek, bármilyen gyönge, hogy néz ki, milyen beteg, mi a baja. Istennek csodálatos teremtménye a másik ember. Lehet az Atyaisten kedvéért is szeretni a másik embert, de lehet azért is szeretni, mert egyszerűen én szeretni akarok, mert ő a testvérem. Lehet úgy szeretni, hogy a másik kiváltja az én szeretetemet, mert kedves és helyes, de lehet úgy is szeretni, hogy egyszerűen nekem az a dolgom, az a természetem, az a szándékom, hogy én szeressek. Az függetlenül attól, hogy ki, mint ahogy a nap mindenre süt, jégre és virágra egyaránt. Istennek a szeretete ilyen. Az emberé is lehet ilyen. Erre hív bennünket Jézus.
Volt esetleg, atya, a saját életében olyan élethelyzet, amikor ez a Biblia ige különösen fontos volt? Az egész életútja erről szól, én tudom, de esetleg kiemelni egy olyan élethelyzetet, amikor ennek nagyon fontos szerep jutott.
Részt vettem egy ideig ilyen zuglelki gyakorlatokon, amit Tomka Ferenc szervezett még a üldözések időszakában, és az ember ott ezekben a közösségekben ezt tapasztalta meg, hogy mindenki egyszerűen örül a másiknak, jót akar a másiknak. Ezek is erősítettek, hogy ez volt egyébként a papi életem mottója is, hogy ebben erősítsen. Most a csoda ilyenkor történik meg, a szeretetnek az igazi csodája. Mert egy dolog az, hogy én szeretek, mint ahogy süt a nap. Egy dolog az, hogy másik ember ilyen vagy olyan. De amikor mind a kettő ugyanilyen, és így találkozik a szeretet, ez olyan, mint Jézus és az Atya szeretete. Amikor két ember már sem nem önző, mindenre hajlandó a másikért, de a másik ugyanolyan. És amikor ezt észreveszem a másik emberben, és megélem, Jézus ilyen közösséget akart igazából. Ilyenek vannak is. Őskeresztények, benne van az apostolok cselekedeteiben, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. Ez, ami igazán vonzó lenne, ha van ilyen, amikor ugye az egész Európában itt a kereszténység nehéz helyzetéről beszélünk, akkor jó, ha ezt tudatosítjuk, hogy azt teszi vonzóvá a vallásunkat, hogyha ilyen közösségek vannak, mert pedig vannak szerzetes közösségek, ifjúsági közösségek, baráti közösségek, papi közösségek, hogyha ott a résztvevők mindegyike igyekszik és tud valamilyen mértékben ezen az úton járni, így viszonyulni a másik emberhez, akárkihez. Ezt az ember megérzi a másikról, ő tapasztalja rólam. Ez a szeretetnek az igazi csodája. Egyébként a mennyország majd ilyen lesz.
Megköszönöm Tarjányi Béla atyának, hogy a Mária Rádió vendége volt. Nagyon jó egészséget kívánok a Szent Joromos Katolikus Biblia Társulatnak is, további eredményes munkát, hiszen tudom, hogy ez szívügye. Köszönöm szépen, Isten áldja.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tarjányi Béla biblikus tanárral Rózsa Katalin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.
A lélek hangja.
16:25. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó hírek magazin műsorát hallják.